Történt egyszer, hogy valahol éppen imádkozott. Mikor befejezte, egyik tanítványa kérte: Uram, taníts minket imádkozni, mint ahogy János is tanította imádkozni tanítványait. Erre így szólt hozzájuk: Mikor imádkoztok, ezt mondjátok: Atyánk, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, bocsásd meg vétkeinket, mert mi is megbocsátunk minden ellenünk vétőnek, és ne vigy minket kísértésbe. Idáig a mai napi evangélium. Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit. A mostani rész ugye Lukács evangéliumából való, és teljesen más a kontextusa, mint Máténál. Mi ugye a Máté félét imádkozzuk, amelyik hosszabb, és abban a szakaszban igazából Jézus arról beszél, hogy hogyan kell imádkozni, tehát tulajdonképpen zárjuk be az ajtót magunkra, mennyei, hogyha rejtekben is lát, akkor megfizet nekünk. Itt Lukácsnál megelőzi ezt, ha nézzük a kontextusát, Máriának és Mártának a története, amelyik csak Lukácsnál szerepel, és a jobbik részt választotta ugye Mária, mert ott ül Jézus lábainál, míg Márta sülök forog a sok házi teendőben. Majd az imádság után következik az álhatatos imádság, tehát hogy tulajdonképpen az alkalmatlankodó barátnak a példabeszéde, aki nem hagyja abba a kopogtatást, és utána Jézus azt is mondja, hogy zörgessetek, és ajtót nyitnak, aki keres, talál, stb. És úgy tűnik, hogy ez a pár szakasz itt mind az imádsággal foglalkozik. Ez az imádság, ugye összevetjük a Máté félével, rövidebb, és más a kontextusa, tehát, hogy ne úgy szaporítsuk a szót, mint a pogányok, hanem Jézus maga is imádkozik, hogy most hangosan imádkozott, vagy éppenséggel elvonulva, ezt nem tudjuk pontosan, de mikor befejezte, egyik tanítványa kérte, és nem nevezi meg, bár megnevezhetné az evangélista, hogy melyik volt az a tanítvány, de igazából ez mindig mindegyikünkre akar vonatkozni, hogy mi is lehetünk annak az egyik tanítványnak a helyzetében, és mi is kérhetjük Jézust, hogy tanítson meg minket imádkozni. De nagyon gyakran az imádsággal kapcsolatban meg szoktuk jegyezni, hogy elkalandoznak a gondolataink, stb. Meg nem tudjuk, hogy hogyan imádkozzunk. Pál apostol is beszél erről, és azt mondja, hogy a lélek közben jár értünk, szavakban nem foglalható sóhajtásokkal. Itt viszont lehetséges, amit feltételeznek, ugye, meg az evangéliumban is van ennek nyoma, főként Jánosnál, hogy mint ahogy János is tanította imádkozni tanítványait. Ebből ugye következtetünk arra, hogy lehetséges, hogy ez a tanítvány, aki kérte Jézust, hogy taníts meg minket imádkozni, esetleg Jánosnak is tanítványa volt, és éppen ezért ott az imádkozás szokását ugyanúgy ismerte. Másrészt viszont ugye beszámol erről maga János evangéliuma, hogy János oda küldi, rámutat Jézusra, és akkor a két tanítvány, András és valószínűleg János ugye követik Jézust, és utána elújságolja András, hogy megtaláltuk a messiást. Tehát Jánosnál is az imádság, keresztelő Jánosról van szó, tehát nagyon fontos és központi szerepet játszott. Azt gondolom, az Istennel való kapcsolat mély ima élet nélkül nem lehetséges. Ezért Jézus most tanítja a tanítványait: mikor imádkoztok, ezt mondjátok. És nagyon tömör és rövid ez az imádság. Benne van a megszólítás, mennyei atyának a megszólítása: Atyánk, szenteltessék meg a te neved. Mit jelent az, hogy szenteljük meg Istennek a nevét, ezt a nagy nevet, ezt a, ami már önmagában véve is szent? A szenteltesség, ez tehát egy szenvedő forma eredetileg, ami azt jelenti, hogy maga az Isten szentelje meg a nevét. Ez egy, mi úgy gondoljuk, hogy nekünk kell megszentelni Istennek a nevét, de Ezekiel prófétánál található ez a gondolat, hogy Istennek a nevét, amikor a népét elhurcolják fogságba, pogányok közé, ott megszentségtelenítették Istennek a nevét, mert mintegy úgy tűnt, hogy a pogány istenek uralkodnak az, a választott nép istenén, hiszen az győzött, a győztes istene a pogány felfogás szerint mindig az erősebb, az tehát a hatalmasabb, és Isten az ő hatalmát így mutatja meg Ezekielnél, hogy majd szentnek bizonyulok, újra egybegyűjtelek benneteket, és visszaviszlek titeket abba az országba, ahonnét elhurcoltak. Tehát nagyon érdekes, mert utána éppenséggel jöjjön el a te országod, így folytatódik. Tehát itt egy országról van szó, hogy Isten úgy szenteli meg az ő nevét, hogy igazába a népét egybegyűjti, ez már lehetne azt mondani, egyfajta országot is akar ez jelölni, mert végül is az egybegyűjtött nép, ha kiteljesedik, azt mondják, államalapítás is körülbelül 800 000-1 millió lakos fölött lehetséges az ókorban, már akkor vagy az afrikai társadalmakból az antropológusok, akik szociálantropológiával foglalkoznak, mondják ezt. Tehát itt a jöjjön el a te országod, igazából ez is egy szenvedő forma, tehát jövesd el a te országod. Itt a fordításban úgy van, mintha jöjjön el a te országod, ebben benne van azonban, hogy kérjük őt, tehát, hogy Isten, ő fogja az ő országát itt megvalósítani. De mindig azt mondjuk, hogy Isten országa csírájában már jelen van, de még várat magára a kiteljesedés. Tehát Istennek az országa végülis azokat az embereket fogja majd jelenteni, akik üdvözülnek, akik végül is bejutnak abba az országba, ami már itt a földön kezdődik, hiszen ezt az országot építjük, ennek az országnak akarunk a terjesztői lenni. Tehát azt lehet mondani, hogy az első kérés, első két kérés tulajdonképpen mindegy Istenre vonatkozik, mint hogy Istennek az országa, az ő nagysága az meglegyen. Egyébként hasonló a ezen rész bizonyos értelemben a 10 parancsolathoz is, ahol az elején tulajdonképpen Istennek, az Istennel kapcsolatos parancsok szerepelnek, majd utána igazából a mi szükségleteink. Itt is, amivel folytatódik, a mindennapi kenyerünket add meg nekünk. Ma itt sokféle értelmezés volt, hogy a holnapi kenyerünket add meg nekünk. Ma tehát, ami az eukarisztiára vonatkozna, például a Szent Jeromos így érti ezt, de mégiscsak itt a kenyér, ez a mindennapi szükséglet, hogy ezt adja meg nekünk a mindenható Isten, a mindennapi legfontosabb táplálékunkat, a kenyeret, tehát, hogy Isten az ő gondoskodását érvényesítse. Ugyan ismerjük a Zsoltárból is, hogy föltárod a te szent kezeidet, és betöltesz minden élőt a te áldásoddal. Tehát egyrészt a táplálkozásunkról van szó, a fizikai táplálkozásunkról, így is lehet mondani, de bizonyos értelemben gondolhatjuk ezt a lelki táplálékra is, mert a lelkünket is táplálni kell Istennek az igéjével. Ugyanakkor folytatódik a bocsásd meg a vétkeinket. Pál apostol mondja, hogy a nap ne nyugodjék le a haragotok fölött. Az embernek lelki problémái lehetnek, s néha ezek súlyosabbak. És éppen ezért kérjük Istentől, hogy mindig adjon nekünk tiszta lapot, új meg új lehetőséget, hogy a vétkeinktől megszabaduljunk. De azt is mondja, hogy ezt ebben a tekintetben nekünk is gyakorolni kell Istennek az irgalmát. Mert mi is megbocsátunk minden ellenünk vétkezőnek. Itt igazából arról van szó, hogy hát ezt nem szoktuk sajnos gyakorolni. megbocsátok, de nem felejtek, ismerjük a gyakorlatból, gyóntató papok, nagyon sokszor halljuk ezt, hogy ugyan készséges vagyok a megbocsátásra, mert Isten előírja, de azért az emlékezetemben megtartom. Isten abban tökéletesebb nálunk, hogy amit megbocsát, el is felejti. Bár ő mindentudó, meg mindenható, de ez egy olyan paradox megfogalmazás Istenről, hogy ő elfelejti a vétkeinket, bűneinket, nem tartja számon. És még ha olyan súlyosak lennének is, akkor is tisztára mossa azokat, ahogyan Izaiás mondja ezt és beszél a bűnökről. Ugyanakkor, mert mi is megbocsátunk minden ellenünk vétőnek vagy vétkezőnek, ez szintén nagyon fontos. Ezáltal tudjuk a lelki békénket megőrizni, mert ha ezt nem gyakoroljuk, és állandóan a haragot tápláljuk, vagy ezek följönnek az emlékezetünk révén, akkor bizony egyfajta állandó lelki nyugtalanságban élünk, és ez nem tesz jót az egészségünknek sem. És ami érdekes, és ne vigy minket kísértésbe. Erről az utóbbi időben sokat vitatkoztak, hogy Isten visze bennünket kísértésbe. Hát egyrészt úgy tűnik, hogy mégiscsak Isten kipróbálja az embert. Ez a kísértés, ez egy próbát is akar jelenteni. Van, aki úgy mondja, hogy őriz meg minket a kísértésbe, vagy a kísértetbe. Tehát, hogyha kísértés éri is az embert, de mégis le tudjon horgonyozni Isten mellett a kísértések közepette. Az egyházatyák például nagyon szépen Odüsszeuszt tekintik ilyen értelemben a kísértés legyőzőjének is, amikor a sziréneknek a hangját akarja hallani, és akkor ugye az evezőknek viaszt öntet a fülébe, hogy ne hallják a szirének hangját, ő maga pedig oda kötözi magát az árbóc ruthoz, és hallani akarja a kísértést, a sziréneknek az énekét, de mégis oda van szövekelve, az egyházatyák már ezt így is magyarázzák, Jézus Krisztushoz. Valamiképpen így őrizhetjük meg magunkat a kísértésbe, hogy kérjük Istent, hogy álljon mellettünk, és mi, mint egy oda kötözzük magunkat Krisztushoz, az ő tanításához, tehát mint egy szilárdan állunk a hitben. Másrészt erről szól sokszor az intelem, amikor erkölcsi intelmeket fogalmaznak meg, például a levelekben. Ez az imádság tehát rendkívül tömör, tökéletes imádság, a legszükségesebbeket kérik. A többit mindig megadja Isten a tehetségünkön keresztül is, mert mindegyikünknek adott még képességeket, karizmákat. Adja jó Isten, hogy a mi atyákban foglaltak a mindennapunkat átjárják, és éljen bennünk egy mély ráhagyatkozása jó Istenre, és ne feledjük el, hogy imádság nélkül nincs keresztény élet. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mária Rádió.
Jó hírek! A Mária Rádió egyházi hírösszeállításait hallják.